A hegyi ösvényen ketten bandukolnak. Egy idősebb, meghajlott ember, mellette egy fiatalabb, az újságíró, akinek nyilatkozatot adott, és akitől azt kérte, hogy ezt a nyilatkozatát csak halála után hozzák nyilvánosságra. A 70-es évek közepén, amikor Heidegger meghalt, a Der Spiegel című német lap közölte ezt a bizonyos nyilatkozatot, Nur noch ein Gott kann uns retten, már csak egy Isten menthet meg bennünket címmel. És ez a nyilatkozathoz készültek a fényképek. A fényképek elrendezése nem véletlen. Heidegger visszavonult a Fekete Erdőbe, ott egy kis kunyhót vásárolt magának, és ott élt feleségével nagyon egyszerű körülmények között. Az egyik fotón például egy kemencepatkán ül, és a felesége teát készít a konyhában. Talán visszautalás ez egy ókori történetre. Maga Heidegger idézi fel Arisztotelész egyik írásából, hogy egyszer ókori emberek, görögök, aténiak, akik csodálták Hérakleitoszt, a nagy filozófust, aki Efézusban élt, hajóra szálltak, áteveztek Efézusba, és keresték a nagy filozófust természetesen először a város előkelő negyedeiben, de ott nem találták. Aztán érdeklődésükre útba igazították őket, és egy város széli kis kunyhóban, egy kemence patkán ülve megláttak egy idős embert. Csodálkoztak, ő lenne Hérakleitosz. Látva elképedésüket, az ókori bölcs állítólag ezt mondta nekik, ne csodálkozzatok, itt is jelen van az Isten. Heidegger is az egész életében az igazságot, a lét valóságát kereste. Új nyelvet teremtett a filozófiában, új gondolkodási formát. Járatos volt a görög nyelvben, ő fejtette meg Hérakleitosz töredékét, ethos antropodaimon, amit rendre rosszul fordítanak például így, hogy az ember sajátsága a daimonja. Nem, mondja Heidegger, ez annyit jelent, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Heidegger nem nevezte magát vallásos gondolkodónak, sőt kifejezetten ateistának tartotta magát, mégis élete vége felé járva egyre inkább foglalkozott a lét végső kérdéseivel, amelyet szerinte Pláton iskolája óta elfelejtett az emberiség, mert gondolkodni is úgy tudunk már csak, hogy résztudományokat képezünk a gondolkodás területéből, és a résztudományokról az egészre nem nyílik kilátás. Az egész európai kultúra Pláton óta, Arisztotelész óta egy ilyen holcvég. Nehéz lefordítani magyarra ezt a fakitermelő utat, tán így lehetne fordítani valami Arany Jánosi szójárással, hogy holt ösvény. Rossz ösvényen járunk, holt ösvények ezek. Vissza kell térni a főcsapásra. De hol van a főcsapás? Ott, ahol az ember úgy tanul meg gondolkodni, hogy figyel arra, hogy az igazi gondolkodás mire vezeti őt. Ahol nem az ember akarja kigondolni a gondolatokat, hanem hagyja, hogy a gondolatok vegyék birtokába őt. Erről vall Heidegger 1947-es különös költeménye a gondolkodás tapasztalatáról. Ennek a költeménynek az elején és a végén két rövid versszakos kis vers áll, a legrégibb német költészet mértékében, a Spruch versekben, rövid 3-4 szótagos sorokból állnak ezek a versek. És azután egy-egy természeti kép jelenik meg keretversek között, és a természeti képhez 4-5 gondolat társul. A természet, amelyben elmélyedünk, a világ, a lét, amire oda tudunk figyelni, és ha odafigyelünk rá, akkor gazdagon megajándékoz bennünket. Hogyan is mondja Heidegger egyik kortársa, a magyar I. és Gyula, az a baja a mi kultúránknak, hogy az emberek előbb tanultak meg írni, mint olvasni. Hogyan is mondja Pilinszky János, olvasnunk kellene a világban, meg kell tanulnunk olvasni a világban. És ha elfogadjuk azt, ahogy a világ beszél, talán mi is feleletet tudunk adni rá. Heidegger ebben a három oldalas költeményében szinte összefoglalta bölcseletének minden egyes fő tételét. 1947-ben írta, de csak 1954-ben jelentette meg, aus der Erfahrung des Denkens, a gondolkodás tapasztalatáról címmel. Martin Heidegger a gondolkodás tapasztalatáról.
Út és mérleg, híd és ének egyösvényen együtt áll. Menj és hordozd, nincsed és szód, ott, hol csak egy utad jár. Midőn hajnalfény gyúl, a hegyek mögött csendesen.
A világ homája sohasem oltja ki a lét fényét. Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember. Egy csillaghoz tartsunk, ennyi az egész. Gondolkodni, egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.
Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhó ablak előtt énekel.
Ha a gondolkodás hivatása lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz. Mihely szemünk van a dologra, és szívünkben a szóra hallás, sikerül a gondolkodás. Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól. Ha a gondolkodásban szemben állók volnának, és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.
Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a réteg sötétjére.
Nem mi találunk rá a gondolatokra, ők találnak ránk. Ez a beszélgetésre illő óra. Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitoktatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás álhatatos marad ügyében. Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt, hogy közülük egy, észrevétlen, mesterré növekedjék.
Midőn a nyár elejé mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak, s a juharfa alatt hegyi rózsa csillan.
Díszes egyszerűség, csak alkotás éltet arcot, s az alkotás költeményben pihen meg. Kit járhat át bármi bátorítás, ha nem vállalja a szomorúságot? Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.
Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit, s az idő kedvetlenre válik.
Három veszély fenyegeti a gondolkodást. Jó, és ezáltal üdvös veszély, a daloló költő szomszédsága. Gonosz, és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia, s erre csak ritkán képes. Rossz, és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.
Midőn nyári napon pille telepedik a virágra, s csukott szárnyával vele leng a réti szélben.
Kedélyünk minden kedve, felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat a világ játékába gyűjti. A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel, és maga előtt marasztal. A türelmes figyelem nagy lelkűséget nevel. Ki nagyot gondol, nagyot is téved.
Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára.
Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembe jön velünk. Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését, és ezért visszaemlékezés. Öregnek lenni annyit jelent, idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott. Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.
Midőn a téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hófehérbe csöndesül.
A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell, hogy maradjon. A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé. Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak. Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?
Midőn alpesi völgyek lejtőin kolombszó hallik, s anyájak lassan-lassan bandukolnak.
A gondolkodás költői jellegét még homály fedi. Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig költői sejtés utópiájának látszik. De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája. Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.
Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét.
Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei. A létből hajtanak ki, és igazságába érnek. Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdőfáiról dalol. És a szomszéd törzsek ismeretlenek maradnak egymásnak, amíg csak állnak. Erdő pihen, patak zubog, szikla nyugszik, zápor zeng. Mező réved, kút megduzzad, szelek zúgnak, áldás leng.